Ellentétes álláspontok, az ÁSZ szerint nem volt indokolt a 2008-as hitelvaluta alaptól, a jegybank elnök szerint igen. Minden információt megadnak, a pozsonyi külügyminisztérium szerint ugyanakkor felesleges újra megnyitni a benes dekrétumokat. Újvidéki hajóblokkád a demonstráció miatt fennakadás lehet a Duna magyarországi szakaszán is. Óriás burgonya termett egy felcsiki gazda kertjében, a szárazság ellenére neki még locsolni sem kellett a kertjét. Jó reggelt kívánok! A valuta alap a 2008-ban kötött 20 milliárd eurós szerződésről zajlott vita a Parlament Gazdasági Bizottságának ülésén. Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője a 4 évvel ezelőtti szerződésről azt mondta, a szocialista kormány saját hibájából kényszerült előnytelen megállapodást kötni a Nemzetközi Valuta Alappal és az Európai Unióval. Simor András jegybank elnök és Veres János akkori pénzügyminiszter szerint viszont indokolt volt a gyors megállapodás. Rogán Antal a jövő héten bemutatja a kormány valuta alapnak küldött tárgyalási javaslatait.
Nem volt indokolt.
Így véleményezte augusztusban az állami számvevőszék a 2008-as IMF megállapodást. Az egyességről akkor tárgyaló Simor András jegybankelnök szerint azonban a hitel nélkül valuta és bankválság lett volna Magyarországon.
El tudtuk kerülni az állam fizetésképtelenségét, meg tudtuk állítani a forint drasztikus és kontrollálatlan leértékelődését, és működésben tudtuk tartani a bankrendszert.
Veres János volt pénzügyminiszter szerint is indokolt volt a gyors megállapodás, amelynek megkötésekor állítása szerint még nem tudták, hogy ez később például a 13. havi nyugdíj eltörlésébe és elbocsátásokba fog kerülni.
Meggyőződésünk szerint, ha Magyarország akkor is olyan gyorsan nem fordul az Európai Unióhoz és az IMF-hez, akkor ez a fajta válság, ami akkor rendkívül gyorsan és rendkívül erővel tört be Magyarországra, beláthatatlan következményekkel járt volna.
Rogán Antal a Gazdasági Bizottság fideszes elnöke viszont Lendvai Ildikó egy 2008-as nyilatkozatára hivatkozva azt mondta, a szocialisták végig tisztában voltak a következményekkel.
Uram, ön most hazudott.
A vita ezután egyre hevesebbé vált.
Magyarul ön szerint ezzel nem azt mondta Lendvai Ildikó, hogy ezzel a megállapodással majd meg szeretnék őrizni a 13. havi nyugdíjat? Én nem tudok magyarul?
Ismeri az első szándéklevél tartalmát?
Ezt mondta, vagy nem ezt mondta?
Kérdezem, hogy ismeri?
A vitát végül Rogán Antal berekeztette. A fideszes politikus szerint a bizottságülésen kiderült, hogy a szocialista kormány saját hibájából kényszerült előnytelen megállapodást kötni 2008-ban.
Az akkori kormánynak nem volt ereje, nem volt módja és nem volt lehetősége, hogy mérlegelje a feltételeket. Csak olyan feltételeket tudott elfogadni, amelyek 2009-ben mélyítették a gazdasági válságot Magyarországon.
A testület legközelebb jövő hét hétfőn ül össze. Itt már az új tárgyalásokról lesz szó. Ennek részleteiről pedig Rogán Antal személyesen tájékoztatja a bizottság tagjait.
A kormány a bürokrácia csökkentésen és a segélyezési plafonon túl is gondolkodik még egyéb kiadásoldali intézkedésekben a hitelmegállapodás érdekében. Ezt az Indexnek mondta Varga Mihály, a tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter. A főtárgyaló azt is hozzátette, ezeket az elképzeléseket azonban előbb szeretnék megvitatni a valuta alappal. A miniszter megerősítette, hogy mindenképpen tartani fogják magukat a bankszövetséggel kötött korábbi megállapodáshoz, tehát a válság adót 2013-ban a korábbi érték felére csökkentik, 2014-től pedig megszüntetik. Ma írják alá a magyar-grúz mezőgazdasági megállapodást a Grúziában kétnapos látogatáson tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnököt. Tegnap Mihály Szakasvili grúz államfő fogadta. Meglátogatták Tbiliszi új közigazgatási központját is, ahol egyszerre 350 ügyintéző várja az ügyfeleket. Ott a grúz főváros és a környékén élők egy helyen tudnak személyi okmányokat igényelni, vagy akár céget alapítani. A látogatás alatt ott helyben a magyar kormányfő nevére is kiállítottak egy grúz útlevelet. A miniszterelnök ma ott lesz a harmadik legnagyobb grúz város repülőterének átadásán, amelynek a felépítésében több magyar cég is részt vett. Várhatóan ma még a két ország gazdasági vegyes bizottságának létrehozásáról is egyeztetne. Nem enyhül a Fico-féle állampolgársági törvény Szlovákiában, mert az erről szóló indítványt leszavazta a parlament. A törvény módosítását az egyszerű emberek és független személyiségek képviselői nyújtották be. Az indítvány lényege az volt, hogy aki egy másik ország területén él, tanul vagy dolgozik, az lehessen kettős állampolgár, ne fosszák meg szlovák papírjaitól. A most hír szlovák magyar vegyes párt képviselője a javaslatot diszkriminatívnak nevezték. Szerintük továbbra sem oldaná meg az alkotmány ellenesség problémáját és a felvidéki magyarok helyzetét sem. A belügyminisztérium dolgozik egy módosító javaslaton, rövidesen ez is a pozsonyi parlament elé kerül. Nem küldhetik pszichiátriára Malina Hedviget. A Nyitrai megyei bíróság elutasította az ügyészség kérését, hogy a lány elmeállapotát zárt intézetben figyeljék meg. A döntés jogerős. Marina Hedvig védőügyvédje még nem kapta meg a bírósági döntés indoklását. Az ombudsman szerint az ügyészségnek egyáltalán nem kellett volna beadni a kérvényt, mert nem volt kérdés, mi lesz a sorsa. Az ügyészség azért akarta kivizsgáltatni Marina Hedvig elmeállapotát, hogy kiderítse, hamisan tanúskodott-e. A pozsonyi külügyminisztérium szerint felesleges újra megnyitni a Benes dekrétumokat, ám Szlovákia minden információt megad az Európai Uniónak a vizsgálathoz. A múlt héten az Európai Parlament petíciós bizottsága döntött arról, hogy kivizsgálnák a Benes-féle rendeletek ügyét. Ezek a kollektív bűnösség elve alapján büntették a felvidéki magyarokat.
Benes elnök 2 tucatnyi rendelete, azaz dekrétuma ellentétes az Európai Unió diszkrimináció ellenes szabályozásával. A Benes dekrétumokkal tiltották be a II. Világháború után a magyar nyelvet a közéletben. Kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket. A kollektív bűnösség kimondása után lehetővé tették a németek és magyarok földjeinek elkobzását, és helyettük cseheket és szlovákokat telepítettek be.
Egy nagyon fájdalmas történelmi múlt sújt bennünket továbbiakban is. Mi, akik már jóval a II. Világháború után születtünk, paradox módon Szlovákiában még mindig a kollektív bűnösséggel járunk, képletesen szólva a homlokunkon, ez elfogadhatatlan.
A Most Híd szlovák-magyar vegyespárt elnöke mégis bizakodó. Bugár Béla szerint, ha megfelelően előkészített módosítás kerül a törvényhozás asztalára, érhetnek el eredményt. Pártja kész egyeztetni a kérdésről a kormánnyal.
Mivel nem értik, nem szabad általában beszélni a Benes dekrétumokról, hanem a Benes dekrétumoknak csak azon részéről kell, ami ezt a jogfosztottságot ezt eredményezte. Mikor ezt úgy kifejtettem, akkor azért voltam hümmögés, hogy hát az igaz, de már ezeknek nincs hatásuk. Van hatásuk, a mai napig van hatásuk.
A szlovák külügyminisztérium szerint történelmi dokumentumokról van szó, ezért nem látnak esélyt arra, hogy azokat hatályon kívül helyezze a szlovák parlament. Az uniós vizsgálathoz azonban minden szükséges információt rendelkezésre bocsátanak. Annak ellenére, hogy a Benes dekrétumok Szlovákia jogrendjének részét képezik, nem jelentenek hatályos jogi normát, és már nem alkalmazzák őket. Ezért nem is látjuk indokoltnak ennek a témának az újbóli megnyitását, nyilatkozta a külügyi sajtóosztály vezetője. Bugár Béla szerint a Benes dekrétumok ügyében Szlovákiának mindenképpen bocsánatot kellene kérnie a felvidéki magyaroktól.
Az 1944. szeptember 26-ai magyar ellenes vérengzésre emlékeztek Száradajtán. A faluban azt a napot idézték fel, amikor a Manyugárdaként elhíresült szabadcsapat 12 helybéli magyart kegyetlenül meggyilkolt.
Istenhez fordulok, csak őt tudom megkérni, ilyen többé ne tudjon történni.
Simon András, Baconközség polgármestere verset írt a 68 évvel ezelőtti kegyetlenkedésről. A 12 kötömbből álló központi emlékműnél idézték fel azt a napot, amikor a manyugárdisták a falura támadtak.
Nagy Sándor, Málnási József.
Lőfegyverrel és baltákkal 12 székelyt mészároltak le. Az áldozatok nevét Pap Sándor olvasta fel, akinek a nagyapját és 2 nagybátyját is meggyilkolták.
Mi nem a csüggedésnek a népe vagyunk, hogy elveszünk, hanem a bizakodásnak a népe, hogy megmaradjunk.
Az önkéntes nacionalista félkatonai csapatok 1944. szeptemberétől Erdély szerte szerveződtek. A reguláris hadsereget segítették Erdély visszafoglalásában. Kegyetlenkedtek a magyar falvakban, több ezer embert hurcoltak táborokba vagy öltek meg. Azt mondják a helybeliek, azt sem engedték meg, hogy áldozataikat egyházi szertartás mellett temessék el.
Kortiánó Gábriel kiadta parancsot, hogy mindenki vigye a halottját, és saját maga most azonnal temesse el.
Később elsősorban nemzetközi nyomásra 5 ember kapott börtönbüntetést a gyilkosságok miatt, köztük a parancsnok Olteanu is.
Úgy kezelték, mint egyének túlkapása, tehát nem úgy, mint egy hatalmi szándék.
A gárdisták elítélése után egyébként vád alá helyeztek 4 szárazajtai székelyt is, akik a rendőrség szerint román katonákat kínoztak és öltek meg.
Hamarosan Magyarországon is megnehezítheti a vízifuvarozást a Dunai blokád. Újvidéknél még kedden hajósok lezárták a nemzetközi szállítási útvonalat, mert 7 hónapja nem kaptak fizetést. Tegnap délelőttre az újvidéki kikötő és a városban lévő kóolajfinomító bejáratát is zárlat alá vették egy-egy uszállyal.
Több tucat hajó veszteg el az újvidéki kikötő bejáratánál, van amelyik már több mint egy napja várakozik. A tiltakozó munkások délelőtt már a bejáratot is eltorlaszolták egy hajóval. Tegnap délben bénították meg a folyami hajózást. 2 teherszállító hajót állítottak keresztbe a Dunán. Azért tiltakoznak, mert már több mint 7 hónapja nem kaptak fizetést. Tisztában vagyunk vele, hogy milyen károkat okozhatunk más társaságoknak, és azzal is, hogy milyen következményekkel járhat a felelősségre vonás. Addig tart a blokád, amíg nem teljesítik a követeléseinket, mondta a sztrájk bizottság képviselője. A blokád a magyarországi hajózást is megnehezíti.
Az a kiesés, ami a hajózásokat és a kereskedelmet érinti, soha nem térül meg, és senki nem fizeti ki.
A Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke azt mondja, egy teherszállítónál a 2-3 napos várakozás akár 5000 eurós, vagyis majdnem 1,5 millió forintos kárt is okozhat.
Magyarországot és a magyar hajózás is jelentősen és erőteljesen érinti, hiszen az export és import áraink meg fognak állni. Az exportőröknek egy kiesés, a hajósoknak pedig minden a pácsorgás több ezer euró kárt okoz.
Ha tovább folytatódik a blokád, akkor a határ közelében Mohácsnál is feltorlódhatnak a személy- és teherszállító hajók.
Naponta mintegy 100 balesetveszélyes helyzet alakul ki a vasúti átjárókban. Az autósok gyakran a tiltójelzés ellenére is a sínekre hajtanak, amivel magukat és másokat is veszélybe sodornak. Idén már 10-en haltak meg így. A MÁV ezért most rendhagyó figyelemfelhívó bemutatón szemléltette, milyen pusztítást végez egy mozdony, ha az autó elé kerül.
A mozdonykürt és a vészfék hangja is jelzi, hogy az autó rossz helyen állt meg. Az ütközés elkerülhetetlen. A két csaknem 200 tonnás orosz és román mozdony papírként gyűri maga alá a most sofőr nélküli autót. Szergej és Dácsia 30 kilométeres sebességgel találkozott az autóval, és csaknem 200 métert tolta maga előtt a sineken. A két mozdony, vagyis Szergej és Dácsia nem rongálódott meg. A sinekre parkolt autó azonban teljesen összetört. A MÁV rendhagyó bemutatóval próbálta felhívni a figyelmet a gyakori vonatbalesetekre.
Egy-egy útátjáróban az ellenőrzések, szemmel látható ellenőrzések ellenére szinte naponta 50-100 eset fordul elő az útátjáróban, hogy kockáztatnak a gépjármű vezetők, és az utolsó pillanatban tudnak átmenni a kereszteződésen.
Idén csak nem 40 hasonló baleset történt a vasúti átjárókban, ebből 10 volt halálos.
Volt már olyan szerencsés eset is, hogy ugyan az ütköző bement a jármű belső terébe, de lélekjelenetlen volt a gépkocsi vezetőnek, elfeküdt az ülésen, és utána ő kimászott. Úgyhogy szerencséje volt.
A legbiztonságosabb megoldás, ha felül vagy aluljárókat építenek a forgalmasabb vasúti átjárókhoz. Azt ígérik, a következő 3 évben 12 milliárd jut a fejlesztésekre.
6. alkalommal rendezik meg a hétvégén a Budai Várban a főszezon turisztikai gasztronómiai kiállítást és vásárt, amelyen az idén először a szomszédos országok utazásai és szállásajánlataiból is ízelítőt lehet kapni. A kiállítás díszvendége Miskolc és testvérvárosa Kassa lesz. A kétnapos rendezvényen az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kap a gasztronómia, ezen belül is a termelői piacok és a vidék mustragála. Óriás borogatja termett egy felcsiki gazda kertjében. Az 1 kilós példány csodájára jártak a falubéliek. Az eset azért is rendkívüli, mert idén nagyon gyenge a krumpli termés. A térségben 50 éve nem tapasztalt szárazság miatt.
Így nézett ki a rekordméretű csiki pityóka. A legnagyobb gumó 1 kilós volt.
Nedves itt a terület, puha, ilyen homokos.
A Csíkszenttamási Szabó család kertje az Olt régi árterületén fekszik. Azt mondják, olyan szerencsés helyen, hogy az idei szárazság ellenére még öntözniük sem kellett.
Jó lisztes pityóka, ilyen lapos, és ezt a magot ütessük mindig vissza. Na persze, ahol tartani a vetésforgót, hogy lucernás volt itt, és a lucernás után törtük fel a földet, csak akkor úgy jobb termés van a pityókának.
Csíkszenttamás kivételnek számít. Székelyföldön egyébként kevés és nagyon apró krumpli termet.
Annyi volt, mint a szőlő, úgy nézett ki, mint a szőlő, érti? Tetszik tudni.
Hogy tudtuk leszedni a kóróról?
A gazdák szerint ezt az apró burgonyát gyakorlatilag lehetetlen eladni. Az állatokkal kell majd megetetni.
Gyenge volt. Mi azok, ha megadtam mindent neki, istallót rágyat, műtrágyalávát, nem volt eső.
Azok a gazdák azonban örülhetnek, ahol mégis termet valamennyi, mert ők az idén jó áron tudják eladni a krumplit.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Szeptember 27-e van csütörtök.
Kiváló magyar és külföldi művészek, mesterművek a Műpa komoly zenei műsorában, a Dunán. Ma este két ifjúkori remekmű és két felülmúlhatatlan csoda Bartók Béla utolsó korszakából. Zenék a legtisztább forrásból. Ma este Műpárt klasszik a Dunán.
Volt nékem szeretni,
nagyon szeretek népdalokat énekelni, bár én mindig azt mondom, hogy nem tudok népdalokat énekelni, viszont mindig a kedvenceket megpróbálom a saját hangszínemre, a saját lelki világomra formázni, és én így próbálom őrizni. Nagyon szeretem a népzenét.
Tiszta a Duna víze, másikat pedig a sűrű könnyei.
Fölszállott a páva. Október 6-ától a Dunán.